És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet. Erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Olyan könnyen bele tudunk törődni abba, főként felnőttként, hogy nem az lett, amit álmodtunk, és nem tudunk már szakmát váltani, netán teljesen újat tanulni. Mai beszélgető társam épp ennek az ellenkezője. Derűs nyitottsággal vágott bele egy számára teljesen új foglalkozásba akkor, amikor már éveket dolgozott a saját szakterületén. Kihívásnak tekintette azt, hogy megtanulja a vállalkozást és a vele járó feladatokat. Hozott egy döntést, és kitartott elképzelése mellett. Persze visszanézve az is látszik, hogy nem volt fölösleges a tanulás, mert mindent be tudott építeni vállalkozásába, munkájába. Beszélgető társam Puskai Melinda, aki szerint semmi sincs véletlenül, és bátran áll még mindig az új kihívások elé. Az adás a YouTube csatornámon is elérhető, az Orsis World csatornán. Hallgassák szeretettel! Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Egy nőtől a legkellemetlenebb talán ezt kérdezni, hogy mondd el kérlek, hogy mikor is hol születi, de nem mondd, hogy mikor, csak úgy lőjük be, hogy milyen volt a gyerekkorod, és hogy hol volt.
Maroshévízen születtem. Igen, aztán mivel édesapám marosvásárhelyi származású, ott töltöttük nagy részt a nyarakat nagyszülőknél. Körülbelül ez jellemzi a gyerekkoromot.
Nem. Ott is jártál suliba Maroshévízen?
Igen, 8. osztályig, igen, utána meg már Vásárhelyen.
És neked mi a gyerek, ha azt mondtad, hogy gyerekkor, akkor az Maroshévíz vagy Vásárhely?
Na hát ez az. Nekünk valamiért Vásárhely határozta meg a gyerekkorunkat. Én nem szerettem Hévízet. Soha, úgyhogy mindig bajban vagyok, mikor megkérdik, hogy hova valósi vagyok, mert végül is ott születtem, csak nem igazán szerettük. Ugye a szüleim oda kihelyezték őket tanárként, és ott ragadtak. De hogy semmi se kötött oda.
Na, ennek ellenére azt mondod, hogy nagyszülei, tehát hogy az sem kellemes, kedves emlék?
De a nagyszülők, ők viszont Vásárhelyen voltak.
Ők Vásárhelyen.
Igen, ezért szerettünk oda járni.
Milyen volt az iskola? Mert soha senkit nem hallottam, aki arról beszélt volna, hogy milyen a Maroshévízi általános vagy elemi. Tehát, hogy mit kell róla tudni? Azt tudom, hogy van egy magyar, teljes magyar iskola. Jól tudom?
Igen. Na most arra vonatkozóan, hogy mikor születtem, most akkor lehet számolni, pont a rendszerváltáskor lettem 5-es, akkor mentem 90-ben 5-be, és akkor indult a magyar iskola. Tehát, hogy így kifogtuk pont az első éveit. Hát nyilván jó volt, tehát jobb volt, mint gondolom én, ilyen vegyes iskolában nem is nagyon jártunk. Hát 1-4 osztályban, de ott még nem nagyon ismerkedtünk, nem keveredtünk, ott még annyira a burokban van az ember, hogy úgy nem is érdekel, hogy ott ki van még az épületben. Igen.
Jól tudom, Kemény János általános iskola?
Igen.
Folyamatosan azt mondod, hogy jártunk, voltunk, ez mit jelent? Van neked egy testvéred, akivel nagyon erős
kettő
a kapcsolatod?
Is.
Akkor kettő.
Nem, egyáltalán. Nagyon érdekes, hogy már ilyen 20 éves koromban fedeztem fel, úgymond a testvéreimet is, kerültem közelebb hozzájuk, mivel hogy harmadik gyerek vagyok, és ilyen 4-4 év különbséggel születtünk, hát mire én első osztályba mentem, ugye 6 évesen, a nővérem már ment középiskolába, Udvarhelyre járt a képzőbe, úgyhogy vele olyan sokat nem is találkoztam. Tehát én tudtam, hogy van egy nővérem, és hogy mindig elviszi a sütit, amit vasárnap sütnek, és nekünk ezért csak a széle marad, úgyhogy ilyen jó kis emlékeim vannak a nővéremről, na de aztán később kerültünk közelebb egymáshoz, meg egy csomó mindent megbeszéltünk, így már 20 éves fejjel.
És amikor többes számban mondod, hogy jártunk, meg voltunk, meg, tehát hogy folyamatosan többes számban beszéltek, a másik nővéredre gondoltál? Vagy
Egy
esetünk?
bátyám van, igen,
Bátyám.
bátyám van, igen, a két lány között, és igen, hát be, igen, ő is oda járt. Ő ráadásul ott is érettségizett, tehát ő kijárta a teljes ciklust Marosvízen.
Tanárszülők gyereke lenni milyen? Érdekes, mert nagyon sok tanárszülő gyerekével beszélgettem. Tényleg.
Szerintem ez sok minden tőlük. Határozottan nem vált előnyömre, hogy például az édesapám tanárom is volt, iskolai igazgató volt abban az időszakban, éppen amikor én oda jártam, és ezt nagyon nem élveztem.
Mi volt ebben rossz? Más ennek örülne, hogy neki minden szabad.
Ez nem így van.
Nem?
Egyáltalán,
Én pedig
sőt,
úgy
nekünk még
gondolnám,
az
hogy
se volt
bezzeg
szabad,
neki
amit
minden szabad.
másnak, tehát, hogy rosszalkodni egyáltalán nem volt szabad, mert hogy akkor jött az elnyebelnye. Nem szerettem. Egyrészt, mert mindenki tudta, hogy ki vagyok, és így újra mutogattak. Mások voltak felénk az elvárások. Mindig tanulni kellett, mindig jól kellett tanulni, mert hát nem engedhetjük meg magunknak, hogy mi tanár szülők gyerekei rosszul tanuljunk, és ez azért rányomta a bélyegét a családi életre is. Otthon nem volt édesapa, az iskolában nem volt csak tanár, tehát hogy a szerepek nem tudtak teljesen elkülönülni egymástól. És én ezt éreztem. Lehet, hogy van, aki meg tudja ezt oldani, vagy másként oldja meg, de nekem nagyon nem volt jó ez a helyzet, és akkor pont ezért is mentem el aztán Vásárhelyre középiskolába, mert úgy gondoltam, hogy 4 év atyai nevelés után nincs szükségem még 4 év anyai kézre az iskolában is, mert igen, amikor a magyar iskola elindult, hát a szüleim mindketten egy román középiskolába tanítottak, és mikor elindították a magyar iskolát, és a liceumban is elindult a magyar nyelvű oktatás, akkor ők ketten kétfele mentek, és mivel mindketten matek tanárok, egyikük ugye az alsó ciklusba, a gimnáziumi ciklusba tanította, másik meg a középiskolába. Úgyhogy innen az egyik szárny alul mentem volna a másik szárny alá, és abból azt mondtam, hogy köszönöm, nem kérek, hogy ne tudjak egy jó ízűt lógni az iskolában.
Gyerekként nem adódik arra alkalom, hogy az ember ezeket elmondja otthon, hogy ez neki milyen terhes. Nyilván nem ezekkel a szavakkal, de hogy ez így nem vagány neki. Ezt nem lehet elmondani, nem lehet megbeszélni.
Nem tudom, tehát akkor nem is gondolkodtam rajta. Valahogy teljesen másképp láttuk a világot. Vagy a szülők sem voltak ennyire érzékenyítve a gyerekek problémáira, hogy most nekünk ez jó, nem jó, ezt soha senki meg nem kérdezte. Ez van, és akkor ezzel kell együtt élni.
És a matematikával hogy vagy? Mert
Én
két
nagyon
matek tanár
szeretem.
gyerekeként, tényleg?
Igen, nagyon szeretem a mateket. Soha gondom nem volt, ennek ellenére filológia osztályba mentem, tehát hogy nem kértem azért ennyire sokat belőle, de soha nem volt gondom vele.
Hát ez azért egy kicsit a lázadás is, nem? Hogy még azért is
Nyilván,
mást csinálni, nem? És
igen.
milyen volt Vásárhelyre bekerülni?
Hát az volt maga a megtestesült álom. Végre nem tudta senki, hogy ki vagyok, egy voltam a sok diák között, soha nem akartam többet első tanuló lenni. Jó volt nekem az a biztos második, soha nem is törekedtem arra, mert már nem volt elvárás, vagyis hogy mondjam, sőt, épp azt akartam, hogy én ne legyek már megint első, és megint szólítsanak ki, és megint mindenki erről beszéljen. Nem, én legyek egy a sok közül, ott vegyüljek el a tömegbe.
És az, hogy református kollégium, ez mit jelent?
Hát ezt úgy képzeld el, mint itt Csíkban a Segítő Máriát, csak ugye más felekezet. Tehát, hogy vannak, hát vallásúra ugye most mindenütt van az iskolákban, vagy most ez így természetes, akkor még annyira nem volt, de hogy több vallásóránk volt, tanultunk egyháztörténetet, külön Ószövetség, Újszövetség, énekóránk több volt, latint tanultunk, sőt, latinból dolgozatot írtunk, ugyanúgy egyháztörténelemből is. Tehát, hogy erősebb volt ez az egyházi vonal. Reggelente mindig egy imádsággal és egy énekkel kezdtünk, mindegy volt, hogy milyen óránk volt, bejött a tanár, őt állva fogadtuk, és akkor elmondtuk azt a napi, vagy fölolvastuk ugye a napi igét, énekeltünk egyet, és akkor így indult mindig a napunk, és olyan jó volt, hogy a tanárok sokszor úgy jöttek be, hogy jaj, milyen más ide bejönni, tanítani, és hogy így kezdődik a napunk, és ez ad egy keretet.
És minek készültél középiskolában?
Jaj, hát akkor elképzelésem se volt, hogy mi lesz majd belőlem.
Pedig hát olyan szülőként azért olyan nagyon elvárjuk, hogy 8. osztály végére már azért a gyerek tudja, hogy mit akar. Szóval, hogy na.
Jaj, persze. Persze, persze, hát a szülő lehet, hogy elvárja, de attól még a gyerek lehet bizonytalan.
És
Igen.
akkor mik voltak az
Hát
opciók, amik úgy felmerültek?
nagyon érdekesen indult nekem akkor az életem, mert hát nyilván, ha már az ember református kollégiumba jár, az viszont elvárás volt, hogy egyetemre kell menni, és de hogy nem is nagyon kapálóztam ellene, nyilván menni akartam, csak megpróbáltam felvételizni a teológiára, ahova ugye akkoriban, nem tudom most, hogy működik, de akkor két lányt vettek föl évfolyamonként. Úgyhogy a kettőben nem voltam benne, akkor visszamentem Vásárhelyre, és hogy ugye ne kelljen otthon ülni egy évet, mert akkoriban ugye felvételi volt, meg sokkal szigorúbb volt a bejutás. Még lehetett iratkozni a kántortanító képzőfőiskolára, úgyhogy hogy oda is gyorsan felvételiztem egyet, fölvettek. Sőt, az volt a baj, hogy elsőként jutottam oda be, és akkor az már úgy gyanús volt, hogy akkor lehet, hogy ez nem nekem való, mert én ide nem készültem, és én ide egy jottányit se tanultam, s ha én ide elsőnek bejutottam, ahova felvételiztek osztálytársaim, akik oda készültek tudatosan 11. osztálytól, akkor azt mondtam, hogy ez lehet, hogy mégse nekem való. Úgyhogy kijártam ott egy évet, még próbálkoztam Budapestre felvételizni, de oda is főiskolára vettek volna föl, tanítóképző főiskolára, és akkor hát ott mérlegeltünk, hogy ugye a család, hogy akkor végülis itt is tanítóképző főiskolára járok, ott is főiskolára járnék. Nem lenne jobb inkább egyetemre menni? Tehát, hogy végül is egyik főiskola, másik. Úgyhogy én akkor fogtam magam, vettem az egyetemi kalauzt, de ez már augusztus vége, szeptember eleje volt, tehát már épp, hogy az iratkozások időszaka, és rá egy hétre már voltak is a felvételik, ugye akkor szeptemberben volt a felvételi, októberben indult az egyetem, és akkor úgy lapoztam az egyetemi kalauzt, hogy melyik az a szak, ahova nekem van esélyem bejutni. Tehát nem, hogy mi az, ami érdekel, vagy mi az, amit szívesen csinálnék, hanem most már az volt a kérdés, hogy hova tudok-e hét alatt bejutni. És akkor így választottam ki a pedagógia, magyar nyelv és irodalom szakot. Hát a magyart mindig is szerettem, tudtam, tehát hogy úgy megvolt. A pedagógiát meg hát tanultam egy évet, általános pedagógiát, hát nem lehet az olyan nehéz. És akkor így elmentem felvételizni. Onnantól kezdve már olyan nagyon egyszerű volt minden. Ott is bejutottam, nem tudom, harmadiknak, negyediknek, kaptam bentlakást, ami azért nagyon nagy dolog volt. Nem volt probléma, hogy én hol fogok lakni Kolozsváron, ráadásul tanárszülők gyerekekként nem kellett fizetni a bentlakást, ugye ez volt az előnye a pedagógusoknak, és végül is ösztöndíjas voltam szinte végig, egy fél évet Hát meg kellett tanulni, ugye? Az első fél év után nem sikerültek túl jól a vizsgák, és akkor rájöttem, hogy ja, hát a könyvészet az ajánl, mi bújtuk a könyveket a könyvtárba, mert azt mondták, hogy az a nagyon fontos, hogy olvasd el, amit kötelezően fölhagynak. Na, mi annyit olvastunk, csak épp a kurzusokat nem tanultuk meg becsületesen, de hát olvastunk, mert azt mondták, hogy elvégre, na hát a filológián az a fontos. Na, de kiderült, hogy nem, úgyhogy megtanultunk tanulni. Hát az sem mindegy, hogy hogy áll neki az ember, úgyhogy később aztán egyáltalán nem volt gond.
És akkor úgy gondoltad, hogy tanár leszel?
Jaj, hát ezen én ott nem gondolkodtam.
Azért annyi idő nem volt rá.
Nem, hát kellett élni az egyetemista életet,
Sejtettem.
majd lesz valahogy, előbb fejezzük be az egyetemet.
És akkor
Igen.
befejezted, és elmentél
Befejeztem az
mesterire.
egyet. Hova?
Mesterire.
Hát nem, befejeztem az egyetemet, és akkor indult a Szapiencián ez a fotofilm média szak, ami nagyon izgalmasnak tűnt, és előbb-oda beiratkoztam. És mikor ott már egy évet elvégeztem, akkor gondoltam, hogy jó lenne mesterizni, mivel ugye ezek az egyetemi nyelvvizsgák csak 2 évig érvényesek, sőt, már akkor mondogatták, hogy az lesz az utolsó év, hogy 1 éves a mesteri, mert utána ugye az egyetemi ciklust is lecsökkentették 3 évre, és elindult a 2 éves mesteri. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha valamikor, akkor most lenne ideje, és akkor beiratkoztam mesterire is, hát miért ne? Az újságírói szakra, és akkor, hát akkor az volt a neve, hogy mi is volt a neve? Ilyen kommunikáció.
Kommunikáció és PR.
Nem, 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 nem.
Nem?
Valami nagyon érdekes neve volt. Talán digitális kommunikáció, de nem digitális, de valamilyen kommunikáció a globalizáció korszakában. Na, ez volt egy ilyen nagyon bonyolult neve volt, hát újságírói, na hát mindenki így ismerte, meg a karnak is olyan nagy, hosszú neve van, de nem számít, nem az a lényeg.
És akkor elvégezted közben az alapképzést is a fotófilm
Igen,
mellette? Tehát akkor
igen.
te konkrétan lehúztál Kolozsváron egy csomó
10 évet,
évet?
konkrétan vagy szinte 10-et, igen.
Az igen.
Hetet, tulajdonképpen hetet, igen. Igen, az egy olyan év volt, amikor egyik egyetemen alapképzésre jártam, a másikon mesteriztem, és mellette még 8 órába dolgoztam. Mert hogyha már az ember elvégzett egy egyetemet, illene dolgozni. Hát
És
nem.
eszedbe nem jutott, hogy felad valamelyiket, vagy abból
Nem,
mondjuk.
és akkor voltam a legaktívabb. Nagyon élveztem, én nagyon szerettem, az volt az egyik legjobb évem. Nagyon sok mindent csináltam egyszerre, de pont ettől folyamatosan pörögtem, teli voltam energiával. Nem tudom, hogy csináltam, ne kérdezz.
És akkor már tudtad, hogy tanár szeretni lenni? Illetve, hogy akkor még azt tudtad, hogy tanár szeretni lenni? Vagy akkor már...
Igen, egy évet tanítottam is az egyetemen, mivel hogy, tehát, hogy ott a pedagógia szakon visszahívtak, hogy szeminarizálni kellett, de aztán nem akartam maradni.
És mi történt?
Mi történt? Hát, hogyha már elvégeztem egy alapképzést, meg még egyet félig, meg már mesteriztem is, hát akkor úgy automatikusan jött, hogy miért ne doktorálhatnék is. Azt mondtam, egyébként nekem ez volt a filozófiám, hogy amíg fizetnek azért, hogy tanuljak, addig én tanulok. Tehát, hogyha ugye ösztöndíjas vagyok, és nem én kell fizessek, hogy tanulhassak, akkor miért ne? Tehát, hogy akkor már én hozzáteszem azt, ami tőlem telik, hogy végül is tanulok. És felvételiztem Budapestre doktori képzésre, és ösztöndíjat is elnyertem, úgyhogy befagyasztottam az utolsó évet a Szapiencián, és elmentem Budapestre.
És milyen volt Budapest?
Jaj, hát az is nagyon jó volt. Akkor abban az időszakban, ugye fiatalként, tehát hogy mindenkinek ki kéne próbálni, nem Budapestet, hanem valahol külföldön tanulni. Most azért sokkal több lehetőség van, ez a sok Erasmus program. Ki kell próbálni, el kell menni. Olyan
Miből doktoráltál
tapasztalat.
egyébként, vagy mi volt, amire beiratkoztál?
Na hát igen, jó kérdés, ez is úgy adódott, hogy ugye az egyetemen nyelvészetből írtam, de ugye lehetett választani, mivel dupla szakosok voltunk, hogy valamilyen pedagógiai téma, vagy pedig a magyar nyelv és irodalom, mert két karhoz tartoztunk. Utána később meg is szüntették ezt a duális képzést, de hogy nekünk lehetett választani, és akkor én ugye a magyar vonalon a nyelvészetet választottam, konkrétabban névtan, és ebből írtam az államvizsga dolgozatomat, aztán amikor mesteriztem, ott is ugye hát kommunikáció mi legyen, hát a névtanban már benne voltam, akkor a nick nevekről írtam, ugye akkor volt nagy divat, akkor indultak el ezek a, hogy hívták ezeket a nyilvános chat
Írt, írtuk.
portálok, nem pont erről, a Transindexnek volt amúgy egy nagy ilyen chat felülete, na mindegy, és annak a nick neveit, a disputa
Így
volt,
van.
hogyha emlékszel rá, na, a disputa nick neveivel foglalkoztam, és azokat kutattam meg minden, és ebből írtam, hát kommunikáció, ebből írtam a mesteri dolgozatomat, és már volt két névtani dolgozatom, úgyhogy értelemszerűen ez is úgy volt, hogy oda mentem, ahol volt esélyem bejutni, mert hogy hiába akartam volna, nem tudom, közgazdaságtanból, mert hogy az esélytelen lett volna, vagy ott már a pedagógiából sem rúghattam volna labdába, mivel hogy nem volt se publikáció, se semmi egyéb, amit ugye ott föl kell mutatni. Úgyhogy a névtan volt az egyenes út, úgyhogy az ELTE bölcsészettudományi karára felvételiztem, fölvettek, el is végeztem az iskolarendszerű képzést. Ó, ezeket már el is felejtettem, olyan rég kellett erről beszéljek. Igen, és minden vizsgát, meg mindent, megírtam a dolgozatot is, 7 hónapos terhes voltam, mikor végre le is adtam, el se tudtam menni már Budapestre, csak elküldtem. Már nem vállaltam be egy akkora utazást, és hát ugye az úgy van, hogy 3 hónapon belül az opponensek megírják a véleményüket, és én akkor igazából már itt az egyetemen, itt a Szapiencián dolgoztam, és mondták, hogy jaj, hát az nem szokott ilyen hamar menni, és üljek nyugodtan, és várjak. Persze közben megszületett a fiam, kisebb gondom is nagyobb volt annál, hogy most az opponensek véleménye. Hát eltelt egy olyan év, és akkor írtam a hivatalba, ott a tudományszervező, vagy nem tudom milyen hivatalnak hívták, hogy hát azért mégis, még mindig nincs, semmit nem lehet tudni, és visszaírtak, hogy jaj, dehogy nem, hát ez még akkor megvolt. Képzeld el, kiderült, hogy a két opponens közül 3 hónapon belül megvoltak a vélemények. Egyik javasolt, a másik nem, védésre a dolgozatot. És akkor kértek egy harmadik véleményt. A harmadik sem javasolta, ami még nem jelent semmit, mert ugye beleírják, hogy mi az, amit ki kellene javítani, vagy át kellene írni, ahhoz, hogy ez mehessen védésre. Csak hogy erről elfelejtettek nekem szólni. És elvileg az embernek van 2 éve, hogy ezeket kijavítsa, és újra benyújtsa a dolgozatát. És a 2 évből már 1 év és 2 hónap el volt telve.
Nem baj, neked pont ez az erősséged, hogy gyorsan összekapnod, úgyhogy.
Nem foglalkoztam vele, az az igazság. Azt mondtam, hogy ha ennyire, tehát hogy ez valószínű, hogy akkor így kellett legyen, tehát hogy most 9 hónap alatt úgy, hogy egy kisgyerek, még egy fél, szóval hogy a másik úton nekem most egyáltalán nem prioritás. Főleg azért nem, mert ugye az egyetemen dolgoztam, TRS-ként, igaz, hogy tanítottam is, de azt mondták itt, hogy Nyelvészeti doktorátussal esélytelen, hogy bekerüljek az akadémiai szférába. Legfeljebb, ha egy kommunikáció vagy doktorit elvégzek, mert hogy nyelvésszel és szociológussal dugik teli van minden tanszék, úgyhogy ne strapáljam magam. És akkor azt mondtam, hogy végül is hiányzik nekem két kis gyerek mellett most ezen idegeskedni. Ha ennyire nem volt fontos, elfelejtettek szólni, hogy van 2 éved, és az az igazság, hogy azután meg már, tehát ha lejárt a 2 év, akkor mindent előről kellett volna kezdeni, az egész doktori eljárást, ami rengeteg pénzbe kerül, két kisgyerekkel már nem olyan egyszerű Budapestre utazgatni, hogy ilyen vizsga, meg olyan szigorlat, meg nem tudom, úgyhogy én ezt elengedtem. Ennek akkor így kellett lennie.
És hogy kerültél Csíkszeredába? Mert hát azért Budapestől elég messze van.
Igen, Budapestről hazajöttem. Hát ugye elvégeztem a 3 év doktori iskolát, és kerestem itthon munkát, és Kolozsvár, meg Vásárhely jött szóba, ott találtam olyan megfelelő munkát, ami érdekelt. És akkor kérdeztem a páromat, hogy na akkor melyik legyen, Kolozsvár vagy Vásárhely? És azt mondta, hogy hát Vásárhely, igazából ő a csíki, hogy Vásárhely, mert az mégiscsak közelebb van. És akkor Vásárhelyen az RDFM rádiónál dolgoztam egy kerek évig, míg nem eljöttünk egy nyáron Csíkba esküvőre. És ott találkoztam egy régi ismerőssel, akit még a szapienciás időkből, a hökből ismertem, és ott együtt bulisztunk valamikor, és ő is úgy megörült, hogy na, ismer valakit, mert az ő párja volt a fotós, és folyton ugye jött, ment, és ő olyan nagyon egyedül maradt, és kérdezte, hogy jaj, de jó, ülhetek mellétek, igen, jó, persze, és akkor, és mit csinálsz? Mondom, hát Vásárhelyen dolgozok a rádiónál. És miért Vásárhely? Hát mondtam, ott van munka. Tehát oda mentünk, ahol munka volt, ahol adódott a lehetőség. Akkor rám néz, és azt mondja, te Melis, nekünk pont egy ilyen emberre lenne szükségünk az egyetemen. És ennyi. Rá egy hónapra már itt voltam.
Ennek lassan 10 éve?
Igen. Több mint 10 éve
Több mint
most
tíz
már.
éve.
Igen, ez 2010-ben volt.
Otthon vagy Csíkszeredában?
Most már igen. 8 év után kezdtem azt érezni, hogy itthon vagyok. Hogy megérkeztem, hogy itthon vagyok, hogy nem kell azon gondolkozzak, hogy ha valamire szükségem van, hogy kitől kérjek információt, kihez forduljak, hova menjek, melyik hivatal hol van. Tehát 8 év után azt éreztem, hogy itthon vagyok, igen.
A hideg?
Hát azt továbbra se szeretem. Minden télen elmondom, hogy valaki küldjön már el melegebb éghajlatra, mert legszívesebben valahol tengerparton tengődnék. De hát...
Az élet nem habos torta. Na és akkor hogyan tovább? Mert egyszer csak azt mondtad, hogy elég a szapienciából.
Hát menet közben otthon voltam ugye a két gyereknevelési szabadság alatt, már ugye a 3,5 év úgy épp elég volt, és akkor kopogott be a lehetőség az ablakon. Igazából úgy sokszor gondolkodtunk a férjemmel azon, hogy mit is lehetne kezdeni, valamit, ami a miénk, ami a sajátunk, de mégsem egy sarki vegyesbolt, amelyik minden sarkon van, de mit is csináljunk. És akkor jött ez a lehetőség, ez, ami itt van mögöttem. Ezek a gyönyörű festékek, ez a teljesen más világ. Hát ugye kiköltöztünk falura, és ott volt átépítettünk egy régi házat, és ott volt egy csomó régi bútor, és azt mondtam, hogy fú, nekem ez sokkal jobban tetszik, mint ezek a mai egy kocka itt, egy kocka ott. És akkor ezzel kezdjünk valamit, de hogy így azért mégsem, mert hogy olyan öreges és olyan régies, és akkor Magyarországról vettem a festéket, mert hogy itt nem lehetett kapni. És akkor még vettem, és még rendeltem, és akkor a magyarországi forgalmazó egyszer csak azt mondta, hogy de ha nálatok nincsen ez a festék, miért nem viszitek be az országba? És mondtam, én, hát ugye tanár szülők, soha senki nem volt a családba, aki vállalkozó lett volna, semmi ismeretek, semmilyen tapasztalatunk nincs. Én. És aztán úgy gondolkodtunk, hogy de végül is itt a lehetőség, azt kerestük, hogy mi az, ami még nincs, mit csináljunk, ami nincs minden sarkon. Hát itt van, és most kopogtat, csak egyszerűen neki kell kezdeni. És akkor neki kezdtem, és azt mondtam, hogy jó, én akkor utána járok, és akkor lépésről lépésre egyáltalán, hogy kell céget csinálni, milyen céget, mert ugye az sem mindegy, hogy milyen cégformát. Akkor az mivel foglalkozom, és így szép lassan lépésről lépésre, addig azt se tudtam, mit jelent a KN-kód, de elindultam, és ugye egyik lépés a másik után szépen lassan összeállt a kép. Elindítottam a céget, és ezt a forgalmazói jogot meg kell pályázni, és akkor megpályáztam. Első körben valami miatt visszadobták, az is olyan, hogy ott javítani kellett úgymond valamit, és akkor utána elfogadták. Kimentem Oxfordba, Enislonhoz tanulni, és akkor csak utána kezdtem el itthon a tevékenységet.
Mindjárt folytatjuk innen, de előtte még kettő kérdés. Az egyik az, hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy volt egy kis füzeted, amiben mindent leírtál, amikor ez ilyen, csak hogy legyen egy kép a fejemben, hogy amikor ezt a KN kódos utat jártad, hogy volt kis füzet, és leírtad, és akkor innen ide kell menni, és leírtad, és így kell ezt elképzelni?
Pontosan, és akkor írogattam a kódokat, mikor, hát elmentem egy tanácsadóhoz, hogy hol kell neki kezdeni céget alapítani, és akkor elmondta, hogy milyen cégformák vannak, és mi lenne, melyik, mi egyiknek az előnye, mi másiknak, vagy a hátránya. Na, és akkor végre eldöntöttük, hogy milyen cégforma legyen. Na, és akkor a kódok, és akkor felírogattam magamnak, akkor hazamentem otthon, megnéztem interneten gyorsan, hogy mi, micsoda, hát, hogy én mivel is akarok foglalkozni, ugye ahhoz meg a megfelelő kódokat kiválasztani. Na, de hát ott is olyan nehézségekbe ütköztem, hogy mondták, hogy jaj, hát forgalmazni akarom a festéket, eladni, akkor ehhez kell egy olyan kód, ami ugye a kereskedelemre feljogosít. És akkor elmentem a cégbíróságra, és mondták, hogy hát de azt csak akkor tudják nekem beírni, hogyha van hozzá végzettségem. És mondtam, hogy
Nyelvészként.
hát mondom, jó, de akkor most én mit is csináljak? Mondom, akkor most végezzek el egy közgazdasági egyetemet? És mondtam, hogy nem, azzal se érnék semmit. Ehhez egy külön papír kell, ez a lucrator commerciale, és hogy ezt kell megszerezni. És én így mondtam, hogy hát, akkor én most ezt honnan szerezzek? És mondta, hogy én tudom. És akkor adott egy telefonszámot.
Xlej.
Hát ő nem kért az információért pénzt, csak ő kiajánlotta ezt a céget, ahol nyilván rövid idő alatt sok pénzért lehetett kapni oklevelet.
Szóval igen, Románia. Ez lett volna a második kérdésem, hogy mit utáltál ebben a folyamatban leginkább, de hát akkor megvan a válaszom rá. Úgyhogy még azt nem tudom elképzelni ezekkel a festegetésekkel, hogy azt meg úgy kell elképzelni, hogy otthon leteríted az újságot, és ráteszed a régi bútort, és veszed a smirglit, és lesmirglized, és kevered a festéket, és nem az a szín, és elöntöd másik színt. Mert hogyha én fognék neki, valószínű, hogy így csinálnám.
Hát, mert hogy nem ismered még ezeket a festékeket. Igen, eleinte én is ezt csináltam. Képzeld el, hogy az első bútort, amit átalakítottam, felújítottam, azt flexel csiszoltam le. Az udvar közepén nekiálltam, mert nem. Tényleg annyi réteg olajfesték volt rajta, hogy a szomszédok el nem tudták képzelni, hogy mi ez a zaj, mit tudok én ott csinálni. Flexel csiszoltam a cipőszekrényünket. Igen, ami még az mai napig is a
De
cipőszekrényünk.
megcsináltad, nem adtad fel.
De megcsináltam, igen, így van.
Ennyi.
Így
Ennyi.
van, utána még egy ilyen karospadot, azt a régi, szép, gyönyörű karospadot is. Akkor kértem kölcsön egy csiszolót, egy ilyen hogy hívják ezt, amelyik így a
Csiszoló
papír
korong.
forgatja, nem, amiben
Csiszolóflóra mit rátesznek?
a papír, na mindegy, de hogy akkor kölcsön kaptam egy csiszológépet, hogy azért mégse flexel, az nem is lesz olyan szép egyenletes, na de azt is úgy végigkínlottam, és akkor találkoztam ezzel a festékkel, és azt mondtam, hogy ilyen nincs, tehát, hogy nem kell lecsiszolni a bútort, én is pont így csodálkoztam, hogy nem már, hát én ennyit kínlottam, hogy egy asztalt, egy padot, és azt a cipős szekrényt, mikor megcsináltam, na, aki próbált már így hagyományos módon felújítani bútort, az tudja, milyen kényelmet vesz meg ezekkel a festékekkel, hogy nem kell csiszolni. Na, Enisztlónak pont ez volt az elgondolás, amikor kitalálta ezt a festéket, mert hogy ő három gyerekes anyukaként a három fiúval otthon szeretett volna azért alkotni, képzőművész, tudod, ők folyamatosan alkotni szeretnek, és azt mondta, hogy hát nem igaz, hogy nincs egy festék, ami mindenre jó, és nem büdös, és nem kell minden felülethez más felületkezelő, és akkor így indult el ennek a festéknek a története, hogy ő erre vágyott, hogy otthon a gyerekek mellett, tudod, kihúzod a komódot, lefested, közben megfőzöd az ebédet, a gyerekek ott szaladnak körbe, este leviaszolod, és visszatolod a helyére, és hogy ez legyen egy ilyen rövid és egyszerű történet. Ne legyen a bútorfestés egy hatalmas nagy projekt, ami kosszal, porral, szaggal jár, hogy utána 2 hétig kell szellőztetni.
Egyébként egy ilyen teljesen új valamit bevezetni egy olyan vidékre, ahol, hogy is fogalmazzak, hát elég mereven tudunk ragaszkodni a szokásainkhoz és ahhoz, amit ismerünk, és nem nagyon lehet minket kitéríteni abból, hogy az újat megpróbáljuk. Mennyire volt nehéz, vagy mennyire nehéz megismertetni, vagy bevezetni, vagy egyáltalán, most nem akarom ezt mondani, hogy piacot találni, de hogy megismertetni az emberekkel.
Hát nem volt könnyű, de mivel első perctől webáruházat is elindítottam, így már sokkal könnyebb volt, mert hogy lehetett írni róla, az emberek olvasták, hogy létezik ilyen is, tehát hogy igazából ki kellett alakítani a piacot, meg kellett teremteni az igényt, egyáltalán megismertetni az emberekkel a bútorfestést, mint tevékenységet. Nyilván itt Székelyföldön más története van a bútorfestésnek, és amikor kiejted ezt a szót, mindenki a hagyományos népi bútorfestésre gondol, de meg kellett mutatni, hogy van más is, létezik ennek egy egyszerű és modern változata, amiben az egyszerűségen van a hangsúly, és hogy ez nem egy szükséges tevékenység, hanem egy kellemes. Tehát, hogy össze lehet kötni a kellemest a hasznossal, mert hogy ez egy nagyon, egy végtelenül lazító, kikapcsol, tehát tulajdonképpen feltöltődsz a festéssel, tehát hogy nem csak a szükség visz rá, hogy most ne barna legyen a bútorom, hanem fehér, hanem ez egy folyamat, ami élvezetes is, ami feltölt.
Szervezel nagyon sok olyan tevékenységet, ahol emberekkel, főleg nőkkel, mondhatom, hogy főleg nőkkel találkozol?
Igen, határozottan.
És mit látsz te, hogy aki kipróbálja, az beleszeret? Mert hogy az én fejemben az van, hogy két típusú nő létezik, az egyik, aki hajlandó vagy képes arra, hogy ilyen dolgokat végezzen az otthonában, a másik, aki én vagyok, aki nem képes. Nincs több típusú ember szerintem ezen a földön. De mit látsz te, hogy mondjuk az ilyen ember, aki elmegy oda és azt mondja, hogy ő nem képes, az is ráharap, mert hogy látva, hogy milyen szépen, nyugodtan, jó hangulatban dolgoztatok, én is megkívántam.
Ez egy téves felfogás, hogy van, aki hajlandó, és van, aki képes. Nem. Te is biztos, hogy képes vagy rá, csak ki kellene próbáljad. Mert hogy ennek pont az a lényeg, hogy nincsenek szabályok, hogy ez így vagy úgy kell kinézzen. Az olyan lesz, amilyennek te szeretnéd, vagy amilyennek te megalkotod. Nincsenek szabályok, és el kell felejteni ezeket a berögzült szokásokat, hogy ha valamit festünk, az csak olyan szép, sima és egyenletes lehet, mintha most jött volna ki a gyárból. Nem, ha kézzel festünk, akkor abba belevisszük a saját személyiségünket, a lelkünket, és ha nekem úgy tetszik, hogy az csak félig van lefestve, akkor úgy hagyom, mert az nekem úgy esik jól, és nincsenek szabályok, hogy kell kinézzen egy bútor. Hanem elkezded a folyamatot, és amikor már tetszik, amit alkottál, akkor megállsz. Nincs olyan, hogy itt kezdem, és itt van vége, hanem ez egy folyamat.
És akkor az előbb mondtad, hogy megérkeztél, akkor mondhatjuk, hogy azt is, hogy így a sok nyelvészkedés után megérkeztél? Tehát, hogy jól vagy ebben? Azt csinálod, amit szeretsz, vagy amit akarsz?
Nagyon szeretem, amit csinálok, és igazából mindent felhasználok, amit eddig tanultam, mert ugye fölépíteni egy teljesen nullából egy vállalkozást, és azt úgy kommunikálni, vagy úgy reklámozni, hogy az jó legyen, tehát a kommunikációs készségekre is szükség van, a fotózásra is ugyanúgy szükség van, a videózásra is ugyanúgy szükség van. Nyelvészként én nagyon érzékeny vagyok például a helyesírásra, rettentően bosszant, mikor olyan szöveget olvasok, ami hemzseg a helyesírási hibáktól, és már a tartalomra nem tudok figyelni, csak arra, hogy már ezt a szót sem tudta leírni helyesen. Tehát, hogy ilyen szempontból a nyelvhelyesség, tehát nagyon igényes vagyok a szövegekre, amiket írok és posztolok, publikálok. Tehát mindent, amit tanultam, és amilyen készségeket kialakítottam, mindent felhasználok.
De a kérdésre nem válaszoltál, hogy helyedben vagy-e, ez-e az, amit akarsz csinálni?
Igen. Igen, hát ha nem ez lett volna, azért 8 év alatt kiderült volna, hogy tovább kell lépni. De szeretem, amit csinálok.
Van-e olyan hosszú távú terved, és ezzel be is fejezhetjük lassan, hogy tehát ennek kapcsán van-e valami olyan, amit úgy még álmodsz, vagy úgy hagyod, hogy menjen minden a dolgán, és még abba is szeretném, hogy, vagy azt is szeretném, hogyha belefűznéd, hogy ugyanakkor a román nyelvterületen is milyen nagy az érdeklődés ez iránt is, hogy én nekem olyan szimpatikus, de ugyanakkor egy kicsit irigyellek is azért, hogy ilyen jól kommunikálsz románul is.
Bele kellett jöjjek. Mondjuk a marosvízi évek sokat segítettek, vásárhelyen is mondhatni szerencsém volt, mert a szomszédban volt egy idősebb román néni, akinek nagybányáról jöttek az unokái minden nyáron, tehát míg mi ott voltunk, addig ők is, és nagyon jól összebarátkoztunk, úgyhogy nyáron is, ha tetszett, hanem kézzel, lábbal románul kommunikáltunk a szomszédban levő gyerekekkel, Kolozsváron is, azért kellett tudni, sőt, volt olyan év, hogy két román szobatársam is volt, na akkor határozottan éreztem, hogy nem kell gondolkozzak, ha valamit mondani akarok, az csak úgy jön, mert hogy folyamatosan hallottuk és beszéltünk, és rá voltunk kényszerülve, és ez nagyon jót tett, határozottan jót tett. Persze aztán kiesett néhány év, ugye Pesten, ám bár Budapesten is dolgoztam egy évet egy menedzsment tanácsadó cégnél, ahol pont azt bízták rám, hogy a honlapjukat fordítsam hát román nyelvre, mert szerettek volna Romániába is terjeszkedni, és még ott is fordítottam románra, úgyhogy mindenütt valahol visszaköszönt, és igen, én azt mondom, hogy aki Romániába érvényesülni akar, annak igenis meg kell tanulni. Mert ha tetszik, ha nem, itt csak úgy fogsz tudni érvényesülni. És első pillanattól a honlapomat román nyelven indítottam, a Facebook oldalam románul indult, román nyelvű, mert hogy nem zárhatjuk ki, tehát hogy Románia elég nagy, és maga ez a festékforgalmazás így van kitalálva, hogy területileg le van osztva, tehát én hiába akarnék Magyarországon értékesíteni, mert nem tudnék, és Székelyföld ahhoz kicsi, hogy eltartson többi, mert hogy többen is vagyunk, több ilyen vállalkozást, úgyhogy muszáj volt első perctől eldönteni, hogy én ha Romániába akarok értékesíteni, akkor nem tehetek kivételt, akkor románul kell kommunikálni, és akkor onnantól kezdve nem volt kérdés. Nem mondom, hogy könnyű volt, mert eleinte nekem is bele kellett jönni, és egy csomót fordítottam, és olvastam a leírásokat, meg ezt a nyelvezetet meg kellett szokni, de mihelyt napi szinten hívnak fel érdeklődők, vásárlók különböző kérdésekkel, hogy akkor ezt hogy kell csinálni, és milyen festéket ajánlok, meg mire vitt, meg technikák. Ezt meg kellett tanulni, és belejöttem. Igazából soha nem tanultam, hanem rám ragadt. De hogy igen, kell az az alap. Én nagyon csodálkozom azokon, akik azt mondják, hogy ők nem tudnak románul. Nekem is, mikor ide, nem mikor ide kerültem Csíkba, hanem amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor elég passzív volt a nyelvtudásom. Tehát, hogy nagyon sok mindent föl kellett eleveníteni, de most már úgy érzem, hogy nem probléma.
És akkor a befejező kérdés, hogy terved, álmod?
Jaj, hát én szeretném ezt a tevékenységet és ezt a vagány dolgot minél több embernek megmutatni, hogy ismernék fel, hogy ebben mekkora lehetőség van. Tehát, hogy a környezettudatosság is már eljutott egy olyan szintre, ahol szükség van az ilyen termékekre, hogy ne dobjunk már ki semmit, ami még használható, a régi bútorokat, a régi jól megcsinált és fából készült bútorokat ne dobjuk már ki, hanem gondoljuk újra, annyi lehetőség van, és olyan gyönyörű színek, hogy nem igaz, hogy nem tudunk választani belőlük, és használjuk újra, meg minden egyebet, tehát hogy dekorációs termékeket is, ne dobjuk ki azt a régi képkeretet, hanem fessük újra olyan színűre, amit talál a lakásunkba, a skandináv stílus, ahhoz is tud találni, tehát hogy minél kevesebb dolgot dobjunk ki, hanem használjuk újra. És igen, ez egy nagyon vagány, kreatív és hasznos dolog is, tehát hogy nem önmagáért való, hanem tényleg megvan a gyakorlati haszna is.
Hát sok sikert kívánok hozzá!
Köszönöm szépen, hát kíváncsian állok a jövő elé, mert biztos, hogy még tartogat meglepetéseket. De
Köszönöm.
semmi sincs véletlenül, úgyhogy jöjjön, aminek jönnie
Milyen jó.
kell.
Köszönöm.
Én is köszönöm a megkeresést.
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!